Brezlegostan Sámuel, a Nézőpontcsoport és Tóth Csaba, a Republikon Intézet vezetője, elemzők az Inforádió arénájának vendége. Jó estét, örülök, hogy elfogadták a meghívást. Kedden vitáznak, majd szerdán szavaznak az Európai Parlament plenáris ülésén. A Sargentini két fordulat is forog a magyar sajtóban jelentésről. Miről szól? A politikai szereplők már elmondták erről a saját véleményüket, ezek nagyon ellentétesek, hazugságok gyűjteménye, szikár, tényszerű közlés. Az elemzőknek miről szól ez a jelentés?
Jó estét kívánok! Attól függ, hogy honnan nézzük. Tehát ha tartalomelemzést nézünk, szerintem érdemes azzal is majd foglalkoznunk, akkor lehet ilyen ellentétes megállapításokat tenni. Az objektíven kijelenthető, hogy számos tárgyi tévedés van a dokumentumban. Mind a konzultációs eljárás, mind a megtett kijelentések kapcsán, mind annak a aktualitása kapcsán, tehát lejárt szavatosságú tények, vagy korábban érvényes állítások, amelyek ma már nem érvényesek is szerepelnek a dokumentumban. De ha pedig a politikai helyzetet nézzük, akkor szerintem nincs másról szó, mint az európai parlamenti kampány kezdetéről. Ez egy 9 hónapos kemény küzdelem lesz. Nagyon komoly, eddig nem látott tétje van a május 26-ai EP választásnak. Nevezhetjük bevándorlás és bevándorlás párt és bevándorlás ellenes erők, liberálisok és kereszténydemokraták küzdelmének, de az biztos, hogy polarizált távált az európai belpolitika küzdőtere, és nagyon nagy az esélye a mostani tudásunk szerint annak, hogy a jelenlegi erőviszonyok, amelyek inkább liberálisak, inkább bevándorláspártiak, a párt hovatartozástól és ideológiától függetlenül átalakulnak május 26-a után, és ez kihatással van arra is, hogy a mostani többség hogyan küzd, hogyan lép föl a feltörekvőben lévő esetleges új többséggel szemben.
Tóth Csaba, miről szól?
Minden európai parlamenti választás persze átalakulást hoz, de hát lehet az is, hogy ezek a liberális erők fognak erősödni a következő választásokon, nem pedig mondjuk éppen a radikális jobboldaliak. De hogy a kérdésre is válaszoljak, minden jelentéstervezet, minden európai parlamenti jelentéstervezet egy politikai dokumentum. A magyar parlamentben is vannak ilyenek, volt már ilyen a nemzeti összetartozásról, volt ilyen a menekültek kapcsán, nagyon sok kérdésben van ilyen. Ez egy jelentéstervezet, amelynek a kapcsán az európai parlament többsége elmondhatja, hogy hogyan vélekedik azokról a folyamatokról, amelyek Magyarországon jogállamiság és demokrácia kapcsán az elmúlt években zajlottak, és a jelentés készítői azt gondolják, hogy itt rengeteg probléma van, elsősorban a hatalom megosztása, fékes egyensúlyok, illetve általában a Fidesz hatalom koncentrációja kapcsán. Azt fogjuk meglátni ezen a héten, hogy ezt a véleményt, vagyis hogy alapvető problémák vannak a magyar jogállamisággal, az Európai Parlament és ezáltal az Európai Unió lakosságának mekkora része osztja, és mekkora része veti el.
Mi közük van ahhoz, hogy egy tagországban ezekkel a jelenségekkel mi a helyzet éppen?
Az a közük, hogy az Európai Unió egy demokráciák egy közössége, az Európai Uniónak vannak alapértékei, és nagyon sokan az Európai Unióban azt gondolják, hogy ezeket az alapértékeket Magyarország megszegi. Implicit módon akár azt is gondolhatják, hogy nincs helye Magyarországnak akkor, hogyha ezeket az alapértékeket megszegik. Nem egy jogi kötőerőről van szó, hanem arról van szó, hogy az Európai Parlament, amely az európai polgárok által választott, demokratikusan választott parlament, véleményt mond egy magyar kérdésről. Mondom, hasonló ez szerintem ahhoz, mint amikor a magyar parlament véleményt mond egy csomó olyan kérdésről, amelyben nem feltétlenül van jogalkotási kompetenciája, hoz egy határozatot, elmondja, hogy mit gondol. Itt is erről van szó. Inkább egy politikai, inkább egy véleménynyilvánítás szerintem ez, mint sem a jogi hatása lenne a legfontosabb.
Ebben igaza van a Csabának, hogy szoktak az országgyűlések, parlamentek elfogadni politikai nyilatkozatokat. Csak az itt a különbség, hogy ez egyben válthatóságként is működik ekkor az Európai Parlament. A történetében első alkalommal él a hetedik cikkely első bekezdésében foglalt eljárási lehetőséggel, azaz kezdeményez egy jogállamiság megsértése vizsgálatot és eljárást Magyarországgal szemben. Kapott egy ilyen lehetőséget az Európai Parlament. Ez nem csupán arról szól, hogy ki mondja, hogy nem tetszik valami Magyarországon. A hallgatók egy része biztos emlékszik a Tavares jelentésre. Ez olyan volt, hogy azt mondta az Európai Parlament liberális bevándorláspárti többsége, hogy neki nem tetszik az, ami Magyarországon van.
Egy kommunista képviselő volt Tavares, tehát liberális bevándorláspárti többségnek nevezni.
Az a helyzet, hogy azok, akik liberálisnak nevezik magukat, azoknak egy része ma már nem liberális, ilyen például a cseh miniszterelnök. És azok, akik nem nevezik magukat liberálisnak, például kommunisták, baloldaliak, azok meg liberálisak. Tehát nagyon-nagyon átalakul a címkézés is, az ideológiai hovatartozás és a párt szerkezet is az Európai Unióban. De visszatérve az alapgondolatra, tehát egy ilyen jelentésnek az elfogadása jelentősen különbözik egy politikai nyilatkozattól, ha azzal egy válthatóság módjára eljárást lehet indítani egy országgal szemben, és erről fognak dönteni. Ezért nem is egyszerű abszolút többséggel kell elfogadni, vagy a jelenlévő képviselők többségével, ahogy mondjuk a Magyarországgyűlésben és amúgy a Európai Parlamentben kell elfogadni a politikai nyilatkozatokat, hanem a eljárási rend azt mondja, hogy kétharmados minősített többség kell hozzá. Az egy abszurditás szerintem, hogy mind a mai napig, eddig az óráig nem tudjuk biztosan, hogy ebbe a minősített többségben mely szavazatokat kell beleszámolni, az igen szavazatok mellett a tartózkodás beleszámít-e vagy sem. Azaz én kicsit félig viccesen, félig komolyan azt tudom mondani, hogy a jogállamiság, mint az Európai Parlamentben rosszabb állapotban lenne Magyarországgal összehasonlítva. Ez ugyanis valóban a jogállamiságnak egy alapja, hogy világos legyen, hogy milyen normák alapján lehet döntéseket hozni. Egy ilyen esetben Magyarország szempontjából egyébként szankciókkal nem járó, Magyarországnak semmi vesztennivalója nincs ettől az eljárástól, de mégis pellengére állító és állandóan a kampány középpontjában lökő eljárási folyamatról van szó.
Szóval ugye látjuk szerintem azokat a vitákat, amelyek folynak Magyarországról, és amelyek egy részét Mráz Ágoston Sámuel-től is hallottuk itt, amelyek eljárási részletekről, részletkérdésekkel kapcsolatban próbálnak erről a jelentésről beszélni. Szerintem ez fontos, hogy beszéljünk a részletéről, de sokkal fontosabb az alapkérdés. És az alapkérdés az, hogy vajon hányan gondolják ma azt Európában, abban a közösségben, ahova tartozunk, hogy a magyar jogállamisággal, a magyar demokrácia helyzetével valami probléma van. Nem abból a szempontból érdekes ez, hogy most a tartózkodás meg egyéb beleszámít a szavazatba. Nyilván egy magyar jobboldali pozícióból furcsa az, hogy az ember nem tudja előre az eredményt, hogy az embernek nem úgy tudja meghatározni azt, hogy ki hány percet beszéljen, ahogyan a magyar parlamentben ez sok szempontból a magyar jobboldal feladata, aki ugye Magyarországon kétharmados többséggel rendelkezik, és én sem fogom azt állítani, hogy ne lennének eljárási vagy akár tartalmi problémák ez a jelentéssel. De az alapkérdés mégiscsak az, hogy van-e itt probléma az unió alapértékeinek teljesülésével Magyarországon. Paradox módon ezt valóban nem egy bíróság fogja kimondani, ezért ez nem egy ilyen értelemben jogi, hanem egy politikai vélemény nyilvánítás. E tekintetben valóban a kampány része, de e tekintetben lesz nagyon fontos látnunk azt, hogy hányan támogatják ezt, különösen lesz fontos azt látnunk, hogy abban az Európai Néppártban, amelyben Orbán Viktor névleges szövetségesei részben, tényleges szövetségesei részben talán inkább ellenfelei ülnek, abban hányan fognak egyetérteni azzal, hogy Magyarországon súlyos problémák vannak.
Olvastad ezt a jelentést?
Én olvastam.
Talán nem minden hallgató olvasta, ezért hadd idézek belőle gondolatokat. A rasszizmusra, ami az egyik fő vádpont, azt a példát hozza a jelentés, hogy paramilitáris szervezetek a cigányságot megfélemlítve vonulnak föl, majd a vonatkozó pont végén odaírják, ja, 2011-ben elfogadták az egyenruhás erőszakról szóló módosítását a BTK-nak, ez a ügy megvan oldva. Ettől még a vád oda van írva, hamis, idejét múlt, és ráadásul 11-ben megoldódott. A következő személyes kedvencem a korrupciós vádpont. A korrupciós vádpontra tudod, milyen bizonyítékot hoz a jelentés? Sargentini jelentésről beszélünk. Azt a bizonyítékot hozza, hogy a 4-es metró ügyében nemzetközi cégek elcsalták az 1,7 milliárdos eurós támogatási pénzt. Olyan állítás van beleírva ebbe a jelentésbe, hogy a zsidó vagyon ellen erőszakos cselekményeket hajtanak végre Magyarországon, konkrét bizonyíték nélkül. Bizonyára történt ilyen, mert miért ne történt volna, de az is biztos, hogyha ilyen történik Magyarországon, akkor az egész politikai és közjogi elit határozottan fellép az ilyen atrocitások ellen. Tehát ilyen vádakat megfogalmazni, én azt gondolom, hogy minden igaz érzési ember azt mondja, hogy ez lehet támadni, lehet kritizálni a Magyarországot, de ilyen színvonalon és ilyen elfogultsággal, ilyen abszurd állításokkal felháborító.
Azt gondolom, hogy az európai és a magyar baloldaliak és a liberálisok olyan régóta hallanak igaztalan és hamis vádakat a Fidesz részéről, hogy ezekkel az állításokkal nem tudunk mást kezdeni, mint azt mondani, amit mi is kaptunk ilyenkor, el kell menni az Európai Parlamentbe, és meg kell védeni ezeket a magyarországi állapotokat, el kell mondani, hogy ezek miért tévedések, erre a magyar miniszterelnöknek egyébként lehetősége lesz. De én azt hangsúlyoznám, hogy nem ez a jelentés lényege, nem ezek a jelentés fő vádpontjai. Korrupció ügyben egyébként szerintem hosszan lehetne arról beszélni, hogy miről kellene szólni ennek a jelentésnek. De a jelentés központi gondolata nem ez, hanem az, hogy vajon megtehet-e egy politikai többség mindent egy adott országban. Az első pont, te is tudod, alkotmányosságról és választási rendszerről szól, arról szól, hogy milyen politikai intézményeket foglal el a Fidesz, arról szól, hogy lehet-e egyetlen egy politikai közösségnek, még akkor is, ha ehhez jogilag, hogyha ehhez joga van, alkotmányoznia, elfoglalni az intézményeket, leépíteni az alkotmánybíróságot, politikai eszközként használni az ügyészséget, politikai eszközként használni az állami számvevőszéket. Ezek azok a viták, amelyekről Magyarországon is nagyon sokat beszéltünk. A jelentéstevők tévednek nagyon sok pontban abban, hogy milyen konkrét elemeket hoznak ennek a bizonyításául, de az alapkérdés mégiscsak ez, rendben van-e a jogállamiság Magyarországon, vagy nincs, erről fognak szavazni.
Jó, csak mégiscsak arról beszélünk, hogy egy politikai indítatású, a kampány részének tekinthető politikai határozat, ami vádhatóságként vádelmelésnek is minősül, és te is azt mondod, hogy a bizonyítékok, amik a vádra fel vannak hozva, az számos ponton
hibázik. Ez nem egy vád. Nincsenek, ez nem egy vádhatóság, ez egy vita, egy politikai vita.
Egy politikai vádhatóság, hogyha egy jogállamiság megsértése miatt eljárást indítanak egy országgal szemben, és illene minimum minőségi munkát végezni. Ettől még, mivel a kampány része ez, én avval egyetértek, hogy bármi lehet a szerdára időzített szavazáson. Tehát egyáltalán nem biztos az, hogy elfogadják, de az sem zárható ki, hogy meg lesz az a jelenlévő képviselők kétharmada, és elindítható az eljárás, ami aztán hosszú hónapokig fog tartani.
De mai ismereteik szerint mi lesz, ha megvan a ma még ismeretlen számú szavazatból kijövő kétharmad, és mi lesz, hogyha nincs meg? A következmények tekintetében van valami különbség?
Szerintem a kormányzati kommunikációban van különbség. Szerintem, ha megvan, a kormány el fogja mondani, hogy vádhatóságként működik az Európai Parlament, és megpróbál igaztalan vádak alapján döntéseket hozni, de szerintem nem kommunikációs jelentősége van csak ennek. Látjuk azt, hogy nagyjából mekkora többsége lehet ennek a jelentésnek. Ha vártnál nagyon más eredmény születik, tehát ha nagyon kevesen szavazzák meg, vagy sokkal nagyobb a többség, annak van jelentősége. Szerintem mindenki arra számít, hogy valahol a kétharmad közelébe lesz ez a szavazás. Néhány párt reakciója szerintem érdekesebb lesz, mint az egész jelentés sorsa, aminek konkrét jogi következménye nagyon kevés lesz, politikai és kommunikációs következménye lesz.
Én visszafele gondolkodnék itt a jövőben. Szerintem a helyzet az az, hogy mindenki már a május 26-a, tehát az európai parlamenti választás utáni helyzetre készül, és nagyon komoly jelek utalnak arra, hogy a jelenlegi ismert európai pártrendszer átalakul május 26-a után. Én előbb liberálisnak neveztem, ami egyébként persze leegyszerűsítő a szó klasszikus értelmében, de mégis egy politikai jelzőnek szerintem közérthető. Liberálisnak neveztem azt a kört, ami van az Európai Néppártban is, van a liberálisok frakciójában, a baloldali pártokban is, és aminek a francia elnök, Macron elnök próbál a vezetője lenni. Ha ez az egyik pólus, a másik meg a magyar miniszterelnök által kereszténydemokratának nevezett pólus. Ha így képzeljük el a helyzetet május 27-ét, amikor ez a két pólus azt fogja megnézni, hogy hány szövetségese van az Európai Parlamentben, akkor a kulcskérdés az lesz, hogy mi lesz az Európai Néppárttal. Megmarad-e középen egy erős, a kettő pólus között közvetíteni próbáló, akár a két pólusnak a végződéseit magába foglaló nagy centrista párt, amilyen most az Európai Néppárt, nincs világos ideológiája, mert sok-sok kompromisszum ezt feloldotta, vagy pedig polarizálódik, és egy két pártrendszer alakult ki, vagy egy két pólusú pártrendszer alakul ki Európába. Macron elnök ezt az utóbbit szeretné, ehhez az kell, hogy felrobbantsa az Európai Néppártot, és az Európai Néppárt felrobbantásának első lépése az, hogyha a Fideszt ki lehet tolni az Európai Néppártból, ehhez pedig ideális eszköz egy jogállamiság megsértési eljárás, hiszen annak a közvetlen következménye az Európai Néppárti tagságnak a megkérdőjelezése, felfüggesztése, a szamárpadra ültetése lehet a Fidesznek.
Tudtuk.
Szóval nem Macron francia elnök áll a dolgok mögött. Az, hogy az európai országok, az európai pártok jelentős része nagyon régóta aggódik azok miatt, a fejlemények miatt, amelyek Magyarországon történnek, ez lényegesen régebben van, mint Macron elnök. Macron elnök kezd egyfajta ilyen mumussá válni a magyar politikusok, meg a magyar jobboldali politikusok számára. Nincs erről szó, ahogyan arról sincs szerintem szó, amit az Ágoston mondott, nem így néz ki az Európai Parlament, és nem is feltétlenül fog így kinézni, vagyis hogy ilyen típusú szereplők lesznek. Az a helyzet, hogy például, ha megnézzük a legutóbbi svéd választást, ott bizony a leadott szavazók kb. 80%-a kapcsolódna abba a körbe, vagy 80%-a leadott szavazatoknak, amit az Ágoston mondjuk Orbán Viktor ellenfeleinek tekintene, akkor se, ha azok nem feltétlenül makronisták. Tehát a legtöbb, miközben régóta halljuk a magyar jobboldalt, hogy ma jól átalakul az Európai Parlament, és ma jól megjelennek Orbán Viktor szövetségesei, ezt egyelőre nem nagyon látjuk, azt látjuk, hogy a néppárton belül egyelőre Orbán Viktor el tudja érni azt, hogy ne zárják ki. szerintem ez továbbra is így lesz, szerintem ő képes lesz itt benne maradni, sőt képes befolyásolni az Európai Néppárt politikáját, de annak a pozicionálása, mint hogyha itt Orbán Viktor lenne az egyik pólusa az európai politikának, az legfeljebb akkor igaz, ha ez egy sokkal kisebb pólus, mint a vele szembeálló szociáldemokrata, zöld, liberális és részben néppárti többség.
Jelenleg igazad van, hogy ez a többség, ez a én általam liberálisnak nevezett többség létezik, és Orbán Viktor kisebbségben van.
Vagy szegény Angela Merkel is liberális akkor ezek szerint.
Hát te mondtad, én nem cáfolom. Szerintem abban
a szó
klasszikus értelmében nem liberális, mert kereszténydemokrata. De ha elolvasod a CDU-nak a alapprogramját, abban benne van az, hogy a liberalizmusból is táplálkozik a német típusú kereszténydemokrácia, és egy az, amit itt az európai belpolitikában leírunk, az a német belpolitikában is igaz. A CDU és a CSU közötti vita, az pont erről szól, hogy a liberális irányba kell lefejlődni a CDU-nak, ahhoz a körhöz tartozik-e, vagy pedig megmarad egy jobboldali kereszténydemokrata pártnak. Tehát a Németországon belül is van egy liberalizmus és kereszténydemokrácia vita. Amúgy pedig át fognak alakulni a többségi viszonyok, ez egészen biztos. Mi kollégáimmal rendszeresen próbáljuk előrejelezni, ami igen nehéz egyébként az Európai Parlament leendő összetételét. Egy biztos, hogy Nagy-Britannia nem lesz benne a következő parlamentben, ez több mint 50 képviselői helyel kevesebb, és a maradék 27 ország közvélemény kutatásából kell valahogyan kiszámolni azt, hogy ebből milyen mandátumok lesznek, ráadásul nem tudjuk, hogy ez hogyan személyesedik meg, már pedig a képviselők maguk döntik el a frakciókat, de azért az látható, hogy jelentős visszaszorulásra kell felkészülni a baloldalnak, a klasszikus szocialisták és demokraták progresszív szövetségének 25%-ról mi azt mondjuk, hogy 20% alá fog csökkenni, és a liberálisok a 9%-ról 13% fölé növekedhetnek, mert a Csaba által jelentéktelen mellékszereplőnek minősített Macron elnök
nem
úr.
Nem ezt mondtam.
Lehet, hogy ehhez a liberálisokhoz
nagy híve vagyok Macron elnök úrnak, mint ezt nyilván tudod.
Ez valamiért sejtettem. A Európai Néppárt pedig a 29%-áról 26%-ra fog szerintünk a következő parlamentben zsugorodni.
Tehát azt mondod, Ágost...
Mindemellett a Fidesz pedig, ha az Európai Néppárt tagja maradt, akár erősíthet is.
Szerintem a te számait pont azt bizonyítják, hogy az ilyen nagy átalakulás nincs. Ötöt lemennek a szocdemek, feljönnek négyet a liberálisok, tehát a bal liberális oldal ugyanott marad, a néppárt meg csökken 3%-ot, ez nekem a ti számaitok alapján nem azt mutatja, hogy itt egy drámai, a te szavaiddal bevándorlás ellenes átalakulás történik, hanem azt történik, hogy egy picit változnak az erőviszonyok, pont úgy, ahogy a tegnapi svéd választáson láttuk, egy picit mennek ide-oda a pártok, de nincs gyökeres átalakulás, és ha nincs, ez azt jelenti, hogy amit most látunk majd a tavaras jelentés szavazása kapcsán, nagyjából, bocsánat, Sargentini, már én is összekeverem
én őket,
hát így van, mert te beszéltél az előbb tavarásról, és ez megindította a fantáziámat, nyilván mondhatnánk, hogy mind ugyanarról a tőről származik, de minden esetre ez azt jelenti, hogy ugyanez a többség állhat elő, vagy ugyanekkora lehet a támogatottság azoknak a pártoknak, akik most megszavazzák ezt a következő EP választás után is.
A matematika
ez az, amit majd meg fogunk látni, mert hogy végre lesz a szavazásnak, és látni fogjuk, hogy ez igen. Pontosan hogy alakult. Tehát erről nem biztos, hogy érdemes tovább.
De egy fél mondatot mégis csak a matematika vastörvénye miatt. A 29%-os néppárt, meg a 25%-os baloldal együtt 54%, a 19%-os baloldal és a 26%-os néppárt együtt 45%, tehát azért ez egy kulcskérdés, hogy megvan-e az abszolút többség, vagy nincsen, és ezt mindent átalakíthat. Az 1-2%-os csökkenés önmagában jól hangzik, hogy nem jelentős, de ha a többség nincsen meg, akkor semmi sincsen.
A migráció és annak a megítélése lesz a kampány fő témája? Vagy elfér mellette más is?
Biztos, hogy lesznek más témák is mellette. Például Juncker elnök úr ugye kezdeményezte, hogy az óraátállítás legyen a tömegvitának a fókuszában. Szerintem nem lesz nagy sikere, de a nemzeti politikáknak hatása lesz a nemzeti választásokra, ami az újdonsága ennek az európai kampánynak, hogy szinte minden országban, kivétel nélkül, Olaszországtól kezdve Németországon át Svédországig, és Magyarországtól kezdve Spanyolországig, még szerintem Írországban is vitatkozni fognak arról, hogy a migrációhoz mi a viszony.
Egy sokkal európaibb kampány lesz, és azért lesz szerintem fontos nem annyira a migráció kérdése, hanem inkább a migrációval kapcsolatban elfoglalt álláspontok kérdése, meg az a kérdés, hogy ki mennyire fogadja el egyáltalán azt az értelmezést, amit többek között a magyar miniszterelnök ad, mert ezek fontos európai kérdésekké váltak. Akkor is egyébként vannak országok, például Spanyolország belpolitikájában olyan nagyon fontos szerepet nem játszik, de én is azt gondolom, hogy az Európai Parlamentben egy egységesebb vitára lehet számítani, egy egységesebb tematikára lehet számítani, az, hogy ez kinek kedvez, talán ebben van köztünk különbség. Én a jelenlegi folyamatokat nézve egyáltalán nem látom azt lefutott kérdésnek, hogy ez pontosan mondjuk a menekültek befogadásával kapcsolatban mondjuk elutasító pártoknak kedvezne inkább.
Egyébként, ha már a svéd választásokról volt szó, ha közvetlenül megfigyeled a választások előtti napokat, ugyanaz történt, mint Hollandiában tavaly, hogy az utolsó pillanatban a liberális baloldali politikusok is átvették a radikálisabb jobboldali retorikát, és bevándorlás ellenesnek tűntek. Azaz egy mérsékelt bevándorlás ellenes választ próbáltak adni. Svédországban a baloldal, a kormányzó baloldal azt mondta, hogy lezárja a határokat. Ilyeneket hallottunk, csak nem tőlük. Meg nagy kérdés, hogy mi fog következni a választások után, de valahogy mégiscsak ez az embereknek egy egzisztenciális kulcskérdés, hogy a bevándorláshoz mi a viszony. Lehet erre radikálisabb és mérsékelt választ adni, de mindenki ezzel foglalkozik, és mindenkinek ehhez a kérdéshez hozzá kell szólnia, kell, hogy legyen álláspontja. Spanyolországban például azon vitatkoznak, hogy a szöges drótot leszereljék-e a 6 méteres kerítésről, hogy a hajók kikössenek a kikötőbe, és ki kell-e toloncolni bárkit Spanyolországban.
Azt nem lehet mondani egyik oldalon, hogy az Európai Parlamentben van egy, nem tudom, baloldaliak vagy liberálisok által alkotott többség, majd azt mondja, hogy ugyanezek a pártok a saját nemzeti környezetükben meg más képviselnek. Most a holland liberálisok, vagy a svéd szociáldemokraták, vagy Orbán Viktor ellenfelei, vagy Orbán Viktor szövetségesei. Nem látom azt, hogy hogyan lehetne azt bebizonyítani, hogy hát tulajdonképpen az ő nemzeti választási eredményük nem jelent semmit, mert lelkük mélyén nemzeti szinten ők bevándorlás ellenesek, de az Európai Parlamentben meg más gondolnak. A valóság az, hogy szofisztikáltabbak az európai politikai erők álláspontjai, mint azt a magyar politikai erők láthatni szeretnék. A legtöbb európai párt ma azt gondolja, hogy valamit kezdeni kell ezzel a kérdéssel, legtöbbször azt gondolják, hogy egységes európai megoldásra van szükség, és ezzel együtt gondolják azt, hogy a magyar miniszterelnöknek nem is feltétlenül a politikája, hanem a retorikája, illetve a magyar kormány álláspontja a menekült kérdéssel nem kapcsolatos kérdésekben, elsősorban a jogállamiság kapcsán problémákat vet fel. Itt van az az európai többség, amivel valamilyen szempontból meg kell birkózni Orbán Viktornak.
Jó, én azt akartam állítani, de ezek szerint félreérthető volt, hogy ez egy kicsit a választóknak a félrevezetése. Két nappal a választások előtt határozott álláspontot elfoglalni, és utána a kulcskérdésekben mégsem ennyire ragaszkodni a szigorú állásponthoz, és erre számítok, hogy ha újra kormányra kerül Svédországban a baloldal, vagy ahogy Rutte tette Hollandiába, utána már nem volt olyan szigorú, mint a kampány véghajrájában, pont a radikális alternatív kihívó erőkkel szemben. Meglátjuk, hogy mi fog következni. Amúgy pedig azt gondolom, hogy a legnagyobb elismerés arra, hogy valami új fog következni az Európai Parlamentben, a mai bejelentés, Sargentini asszony nem marad európai parlamenti képviselő, indoklásként azt mondta, hogy bár a holland zöldek jól állnak, nem kíván felkerülni a listára, mert úgy érzi, hogy a migráció ügyében nem tudja a saját álláspontját megvédeni, és az az új többség, ezt nem ő mondta, hanem így értelmezem, az új többség, ami május 26-án várható, az még tovább csökkenti annak az esélyét, hogy az ő valószínűleg ultraliberális álláspontja a migrációval kapcsolatban, a befogadás egyoldalú pártolása, ez olvasható legalábbis ki a jelentésből, az sikerrel vezessen és többséget szerezzen a parlamentben.
Ugye a jelentés nagyon keveset foglalkozik a migrációval,
nem
és igaz, bevallom,
nem,
őszintén,
az 5 oldal foglalkozik.
Hát a 1 pont 12 fontos pontjából. 12 fontos pontja van ennek a jelentésnek.
A másik 25 is erről szól.
Ja, persze, az alkotmányosság, a Magyar Alkotmánybíróság is értemi, hogy a magyar jobboldal számára tulajdonképpen minden a migrációról szól. A jelentés készítők más gondolnak erről a kérdésről. Sargentinnek a személyes politikai jövője pedig szerintem nem olyan nagyon fontos. Ha Fidesz adott esetben ezt próbálja sikerként feltüntetni, hogy ő többé nem lesz parlamenti képviselő saját akaratából, én olyan nagyon nem fogom bánni. Ami pedig a választók félrevezetését illeti, hát azért mégiscsak egy olyan országban élünk, ahol kormányzati propagandából közpénzt folytattak annak a kérdésnek a bemutatására, hogy az ellenzéki pártok mit gondolnak, mondjuk menekült kérdésből, ami konkrétan hazugság volt, hiszen azt állították, hogy ők lebontanák a kerítést, miközben az ellenzéki pártok ellenkezőjét képviselték a programjában. Ilyen pozícióból választók félrevezetéséről szerintem nem indokolt.
Egyesült Európa, meg a nemzetek Európája problémája ebben a kampányban fog szerepet kapni, mert akkor először el kell magyarázni, hogy ez mi.
Én azt gondolom, hogy ezek a kérdések nagyon elvontak. Biztos ott van a háttérben, de a migráció az nem csak a migránsokról szól, nem csak arról, hogy konkrétan a határt átlépő embereknek mi lesz a sorsa, hanem valójában ez mind ott van mögött. A szuverenitás kérdés, a pénzelosztás, a társadalmak jövőbeli összetételének az ügye, egyáltalán ki jogosult arról dönteni, hogy kivel lehet együtt élni, Brüsszel nemzeti főváros regionális vezetés, vagy akár népszavazások. Tehát ezek mind ott vannak a levegőbe, de a migráció azért ennyire sikeres politikai téma, mert a hétköznapi emberek nyelvére lefordítja mindazt, amiről mi okos, elvont akadémikus vitákat folytattunk korábban is.
Én nem vagyok abban biztos, hogy a migráció ennyire sikeres téma. Nagyon sikeres téma Magyarországon több 10 milliárd közpénzzel, meg egy olyan médiahelyzettel megerősítve, ami Magyarországon van. De hát ha megnézzük megint, a svéd választás, a migrációt középpontba helyező svéd demokraták 17%-on voltak, az egészségügyel, oktatással kampányoló szociáldemokraták megnyerték a választást. Ugyanezt láttuk legutóbb Hollandiában.
Bárcsak
a magyar baloldal élne olyan tragikus eredményt, hogy 28%-on állna és első helyen lenne. Nagyon sok más országban pont azt mutatják meg a választók, hogy nem hajlandók arra a leegyszerűsítésre, amit például Magyarországon látunk, vagyis hogy csak és kizárólag a migráció meg a bevándorlás pártiság kérdése lenne fontos politikai kérdés. Ehhez kellenek erős pártok, kellenek erős nem jobboldali pártok, ezek Magyarországon úgy tűnik nem annyira vannak jelen, nem akarom az egészet a Fidesz és a kormányzati kommunikáció nyakába varni, de kell az is, hogy egy plurálisabb média szerkezet legyen, hogy egy olyan helyzet legyen, ahol mondjuk azok a fajta értelmes viták nagyobb szerepet kapnak, talán, mint amire Magyarországon néha sor tud kerülni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Tóth Csaba, a Republikon Intézet és Mrázek Ostrosával, a Nézőpont csoport vezetője, elemzők az aréna vendégei.